Sziasztok, szép délután mindenkinek! Kettes szemrendszert halljátok és látjátok itt a Rádió Cafén. Schneider Zoltán színész a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy eljöttél.
Sziasztok, és üdvözlök minden hallgatót.
Szia. Szia! Kezdjük azzal, hogy nem sokára szülinapod van?
Ja,
kezdjük azzal! Boldog születésnapot szeretnénk kívánni.
Már előre egyébként ezt nem szokták, most csak így az esemény miatt.
Hogy... Jó, tehát babonás vagy ilyen szempontból?
Nem.
Jó. Februári ember vagy te.
Igen.
Igen. Hiszel a horoszkopban, meg ilyesmiben?
Hát figyelj.
Nem.
Nem igazán.
De akkor hagyjuk azt, hogy
volt,
mi vagy.
Gyerekkoromban volt egy barátom, aki nagyon hitt bennem, meg mindig voltak a környezetemben olyan emberek, akik így hittek benne.
És akkor ilyen érdeklődve meghallgatod.
Hát figyelj, hogy elolvasom, de hogy így, ha szembe jön velem, akkor elolvasom, ha nem, akkor meg annyira nem érdekel egyébként.
Akkor ne így közelítsük meg, hanem úgy, hogy
de
ez egy...
De megközelíthetjük így.
Nem, hanem hogy ez azért úgy kerek, nem? Az 55. Ami most következik, szoktál ezzel foglalkozni, hogy az majdnem 50 vagy majdnem 60?
Nem.
És most, hogy így ezt elmondtam, ez sokkolt?
Nem. Engem nem sokkol. Nem engem sose sokkolt a korom. Nem tudom, mindenki mondta, tudod, hogy 30, jó, 40, jó, 50, úristen, mindjárt 60. Nem, engem sose érdekelt a korom. És mondjuk, hogy látom magam a tükörbe, akkor persze, igen, akkor vagy egy fényképet látok magamról, akkor így, aha, nem, de közben belül nem érzem magam annyinak, tehát, hogy de szerintem ezzel mindenki így
pont
van.
Mindenki pont ezt akarta mondani, hogy a tükröt az ember elkerülje, akkor egyáltalán nem.
Semmi, nincs. Igen. Meg ez a kis gyermek, tehát lelkem, ez valahogy így, nem tudom, én még valahogy ott leragadtam, mit tudom én, 18 és mondjuk 26 között valahol, és akkor én abban jól érzem magam, csak tudod, már nehezen emelkedik a lábam, már a lépcsőn azért meg kell állni, itt fáj, ott fáj, tehát hogy jó, érzem a koromat, de nem, igazán nem foglalkozom vele.
Nem befolyásol semmiben tulajdonképpen, csak fizikailag.
Hát tehát, így, igen.
De hát ez fontos.
Hát kell gondolni, hogy kötöd be a cipődet.
De színésznek ezt nagyon fontos, hogy karban tartsa magát örökké.
Igen, de azért színpadon minden megszűnik. Tehát, hogy
az adrenalin rögtön oda repít, ahova akarod.
Igen, tehát van például a Kivi című előadásunk a Rózsavölgyiben, és ott mondjuk bemászom az asztal alá, és hát többen, akik megnézték, érzi, hogy bírsz oda bemászni. Mondom, nem tudom, hogy tudok bemászni, de szerep szerint be kell, akkor bemászom.
De a cipőfűzőről az jutott eszembe, hogy van egy kedves barátom, aki azt szokta mondani, hogy ebben a korban már, ha lehajolsz egy beködős cipőfűződet, körbenézel, hogy nincsen még ott valami más dolgod is. Gyorsan.
Igen, nekem az összes játszó cipőm az általában úgy, hogy be van kötve egyszer, de úgy, hogy cipőkanállal kive tudja bújni belőle, és akkor nincs több gond vele.
Hát gondolom, hogy ezt nagy szeretettel megcsinálják neked ott a Radnótiban, mert Dóri elkezdte számolni, hogy az is majdnem jubilál, hogy hány éve vagy ott.
Nem.
24, vagy valami 24, ilyesmi.
Tehát, hogy ott tényleg, 25, az is igen.
Hogy ott tényleg ott vagy, na, szóval, hogy ismered őket, ők is ismernek téged, minden rigolyájtokat ismeritek
hát
egymásnak.
Igen, most már öltöztető, ott a társadalomban.
Öltöztető,
igen.
Gondolom, vakon fel tud öltöztetni a cipőt.
Nem nagyon öltöztetnek, tehát hogy én próbálok mindent egyedül megcsinálni, tehát a gyors öltözéseimet is, hogyha lehet, akkor nem, mert hogy nem olyan zavaró, tehát hogy tudod, ő is ilyettetni akar, én meg nem, egyszerűbb, ha én csinálom, és akkor...
Szóval csak azért akartam ezt előhozni, mert hogy a Kovács Adél mondta rólad, azt hiszem a Kasszás Attila díjat, amikor megkaptad, hogy te valami megtartó mező vagy ott. És ezt nem kommentálta aztán, tehát hogy érthettük úgy, ahogy értettük ebből az interjúból, de te tudnád értelmezni, mit gondol ez e mögé?
Ez legalább olyan rejtélyes, mint hogy a Zsámbéki Gábor osztályvezető tanárom azt mondta rólam, hogy kovász vagyok.
Na, hát ez, ez hasonló.
Körülbelül ugyanaz jelentheti, gondolom. Nem tudom, hogy pontosan az Adél mire gondolt, vagy a Gábor mire gondolt. Hát nem tudom úgy. Szóval biztos nem véletlen, hogy én szeretem a társulati létet. Hogy úgy jobban működök szerintem, hogy olyan környezetben, ahol úgy mindenkit ismerek. Tehát mindenki tudja az én rigiójáimat, én tudom az övékét, kit mikor kell békén hagyni, kit mikor kell noszogatni egy kicsit, és azt szerintem sokkal jobb. Persze ez nagyon sok kötöttséggel jár, egyen társulati lét. Ha akartok, kitérünk rá, ha nem, akkor...
De persze, abszolút térjünk ki rá, mert kiszolgáltatottság, nem azért a próbatábla.
Hát igen, a
próbatábla is. Az első pár évben biztos, amikor az ember még úgy nem vetette meg a lábát egy társulatban, és nem tudja, hogy hogy milyen szerepek, hogy mi vár rá ugye az elkövetkező években, azon kívül szerintem szoktak szerepre odahívni, nem? Tehát amikor felajánlanak egy státuszt egy színházba, akkor tudod majd milyen szerepeket, de úgy alapjában azért nem tudod előre, hogy mi lesz az az ív, vagy mi fog téged várni ott az elkövetkezendő években, és akkor azért ott átsorogni a próbatábla előtt, amikor kírják, azért rajta vagyok, mi vagyok, nem, az nem kiszolgáltatottság egy kicsit?
Hát hívhatjuk ezzel a csúnya szóval is, de hát figyelj, ez a dolgod, ez a munkám, hogy én ott vagyok egy társulatban. És igen, nagyon sokan, tehát sok kollega ezt nem nehezen viseli, tehát hogy nem ő áll középen a tapsrendnél, úgyhogy mindig csak nagyokat akarnak játszani, de a társulati léthez az is hozzátartozik, hogy bejössz két mondatra. És ez ugyanolyan fontos egy darab szempontjából. De ez engem sose érdekelt igazán. Persze voltak szerepek, amik elmentek mellettem, voltak, amiket mások játszottak el helyettem, de akkor is, tehát feladatom mindig volt, tehát valahogy rám mindig számítottak. Új színházba kezdtem, aztán átjöttem a Andrásnak, a Bálint András unszolására a Radnótiba, és hát ott is, tehát minden évben számítanak rám, tehát hogy...
Sőt, nem is akármilyen szerepben, majd mindjárt beszélünk az én Daniel Blake-ről, ami miatt igazából talán apropó is, hogy itt vagy, de bocs, fejezd be a mondatot.
Hát, hogy szerintem ez fontos, tehát, hogy fontosabb az, hogy számítanak rád, tehát, hogy mindenféle szerepkörben, mindenféle szerepre be tudnak téged tenni, és azért azt szerintem jó dolog. Meg én gondolkodtam azon is, meg már több kollégával beszéltem, hogy azért az se jó, ha állandóan főszerepet játszol. Tehát azt idegileg, lelkileg nem lehet bírni. Tehát ez nagyon fárasztó, hogy minden este bejössz, pláne ebbe a repertoárrendszerbe, hogy érted, egyik nap egy vagy másik nap azt a szerepet kell játszani. Azért az megterhelő. És hát nem véletlen, hogy így most már kiderült, hogy öregek vagyunk, tehát hogy az idősebb kollégáknál, tehát hogy az a kis fásultság, az a kis enerváltság, azért rossz kedv, hogy persze nehéz, pláne egy ilyen esti szakmába. Tehát hogy egy egész nap után, ha próbáltál, pláne, ha nem próbáltál, vagy ha próbálsz, és utána még délután rohangálsz rádióba, vagy szinkronba, vagy csak hazarohansz a családhoz, teljesen mindegy. Tehát egy ilyen napi rutin után beesni este a színházba, és tulajdonképpen ott kezdődik el a munkád.
Igen.
Hogy
hát este hétkor.
Mondjuk úgy, hogy szórakoztatod a közönséget.
És te hogy tuningolod fel magad hétre?
Hát szerintem ez a hány éve már?
Hát,
31 éve?
Hát,
31 éve diplomáztam,
igen.
Tehát 20-re? Szerintem már nem kell trenírozni. Szerintem ez
így állt be a biológiai órán.
Igen. Szombati Gyuszi mondta, hogy mert rakoncátlankodott a szíve, az bekerült kórházba, és akkor pánikoltak, hogy de hát művész úr, hát itt hétkor itt magának itt iszonyú, tudod, ez a 24 órás rajta volt.
Oh.
És néztek, hogy a 19 órától itt iszonyatos szívritmus zavarai vannak meg minden. És mondtam, és mit csodálkoznak, színész vagyok, hát héttől mindenkinek elindul.
De és szíve hozzá idő volt.
Van a Semmit se bánok, azt játszom, a Rózsavölgyi bemutató volt, és akkor bekerült a pincébe, mert ugye a Sztalenki Pali rendeztem, és nem akartunk megválni az előadástól, mert nagyon szeretjük, meg szerintem azért elég jó kis előadás. És ott a darab elején megmérem a vérnyomásomat, és ilyen hihetetlen számok jönnek ki, tehát ugye elképesztők, de közben semmi nem lát, tehát nem az, hogy levegő után kapkodok, már pedig egy ilyen 180/121-es
vérnyomás. De ez ugyanúgy a szerep szerint meg kell ott
mérned. Igen, szerep szerint meg kell mérni.
És akkor bemondod a szerep szerint, hogy
de nem mondom
100/80, és közben
be,
látod, hogy 200.
Nem mondom, megmérem, ténylegesen
ja, megmérem.
Csak nem mondom ki, csak azt én látom.
Azért ez elég sokkoló lehet.
Bementünk előtte is próbálni. És lepróbáltuk, ott is megmértem, ott figyelt 121/82, tehát
tankönyvi.
Mondjuk tökéletes, ahogy kell, és utána meg előadásról meg ilyen hihetetlen összegek jönnek ki, vagy mi számok jönnek ki.
Azért ez nagyon durva, ez dramaturgia, de én belegondolok, hogy mondjuk mit tudom, én a plénum előtt meg kell mérni a vérnyomásomat, és nem reagálatok sehogy sem, és meglátom, hogy tényleg nyelni.
Hát de nekem ez teljesen normális. Tehát,
ez benne van a színészetben. Egyébként az jutott eszembe, amit említettél, hogy nem lehet mindig főszerepet játszani, hogy most elolvastam a Cserhalmi Györgynek a könyvét, és ő mondja,
amit el kéne olvasnom.
Nagyon, ezt mondjuk szinte egy nap alatt így, mert annyira olvasmányos, hogy így jó átolvas. Na és ő mondja, hogy ő egy csodálattal és igazából irítséggel beszél azokról, akik kaptak kis szerepeket és karakter szerepeket.
Igen.
Tehát, hogy igazából hogy az egész pályafutásába főhősöket mindig nagy kaliberű megoldó, vagy nem tudom. Tehát mindig ő volt a főszerepben hősként.
Hős, igen.
És hogy mindig nagyon irigyelte azokat, akik komédiázhattak, vagy karakterek lehettek.
Igen, hát én erről beszélek. Hát drága jó Bubik Pista ezért menekült ki Angliába például, tehát hogy ő se bírta ezt
a hős
ezt
szerepet.
A iszonyatos nyomásokat, meg hát ezt a hatalmas főszerepeket. Uh-huh. Ő is akkor még volt a Várszínház, volt a Nemzeti, tehát két helyen volt.
Volt
tehát,
hős,
valahol csak jutottak egy főszerep egy estére, és akkor ezt nem lehet bírni.
De engem mindig érdekel ilyenkor, hogy amikor az ember már kivívott egy, és itt a kiszolgáltatottságra gondolok, amikor ezt a próbatábla példát hoztam. Igen. A társulati létnél. Tehát, hogy ugye ezt például ebben a Cserhami könyvben is ez van, hogyha te azt mondod egy színházban, az anyaszínházadban, hogy ezt a szerepet nem szeretném eljátszani, akkor legalábbis az ő idejében, vagy akkor, ahol ő játszott, az volt, hogy akkor felmondtál. Tehát, hogy nem lehet szerepet visszaadni.
És azért ez nem így van. De,
lehet, hogy nem ennyire elvágólamosan, de hogy igazából bennem mindig ez merül fel, hogy nem lehet... a vezetővel, aki azért a kollégád is, mert ha akár a Bálint Andrásról beszélünk, vagy a igen. Kovács Adéról, hiszen mind a ketten nagyszerű színészek. Ezt a vágyadat esetleg tolmácsolni feléjük, hogy ha mondjuk, és nem csak a te esetedben, hanem mondjuk egy Bubik István esetében, vagy egy Cserhami esetében, hogy oda megy, és azt mondja akár kollégaként ahhoz, aki döntéseket hoz az ő életébe, hogy annyira szeretnék, tehát ezt nem lehet megtenni.
De.
Hogy meg lehet?
De, meg is teszik.
És te is megteszed?
Én nem.
Te de neked van egy Cyrano sztori erről.
Van, az csodálatos azért.
Van, de.
Igen. Mert velem általában a szerzőtöti, mert minden évben vannak ezek a szerzőtetési tárgyalások.
És akkor ott mondod el.
És akkor nálunk ez csak ilyen képletes, mert hogy tulajdonképpen mi már, tehát mert hogy mi vagyunk, mi ZRT, vagy nem tudom, Radnóti Miklós, KHT közhasználat, mindegy, nem tudom.
KHT,
nem tudom,
szegény,
borzalom, nem tudom már milyen kinevezésünk van. Szóval nálunk már ilyen tagok vagyunk, és akkor tulajdonképpen csak a fiatalokat kell mindig, de attól függetlenül azért vannak ezek az éves szerződések.
Akkor te sose dobog a szíved, hogy jaj, kirúgnak el?
Nem. Nekem már a főiskolán se dobogott, amikor voltak ezek a rostavizsgák. Tehát ott mindenki reszketett meg gyomorgörcsömet, és mondtam, de mi vajon, te miért?
De miért, várjad, de te miért nem? Mert ha bármi
mert figyelj,
gond van,
mert
akkor
elfogadod? Nekem az volt a rögeszmém, hogy ha engem fölvett Zsámbéki Gábor, aki tényleg korunk akkor, tényleg egy életerős színházi vezető volt, a Európai Színházi Tanács tagja volt, meg nem, tehát hogy tényleg egy nagy ember úgy döntött, hogy kis Neide Zolikát fölveszi Nagy Tétényből, akkor biztos, hogy van valami célja velem, tehát vagy hogy lát bennem valamit, tehát akkor nem én dobnak ki, érted? Tehát, hogy ha
hát
én
azért,
mindent
mert,
elkövetek,
hogy
érted? Tehát,
hogy
én mindent megcsinálok. A főiskolán, amit kérnek tőlem, a tudásomnak megfelelően, vagy még azon is próbálok túl teljesíteni, és hogyha ez nem elég, akkor tényleg dobjon ki, de akkor tényleg alkalmatlan vagyok a dologra. De ha meg nem, akkor most mit izguljak?
Ez nagyon jó szokás. Na de vissza
akkor. Vissza a szerzőtetés. Na most akkor mondom, hogy te nem szerzőtetési tárgyalást, az elég könnyű dolgok volt az igazgatók, meg mert ott általában bánítani, és például nálam pihent ezeknél a beszélgetéseknél, mert nekem soha nem voltak panaszaim, nekem soha nem könyörögtem se. Soha nem mondtam azt, hogy de úgy szeretném eljátszani, úgy. És akkor egyszer elkövette ezt a hivat, hogy megkérdezte, hogy ez ott most tényleg, mit játszanál? Hát mondom, van ez nekem régi szívem vágya, mert nagy romantikus lelkem van, ugye bár ez nagy szívem vágya a Cyranót. Tudom, hogy le kéne porolni, meg egy kicsit hozzányúlni. Hát ahhoz kell keresni egy nagyobb színházat, mondta András, és akkor egyébben maradtunk, hogy és akkor hát ennyit akkor a kívánságokról.
Miért akarnád a Cyranót?
Nem tudom, olyan nagy romantikus is az olyan.
Jó, de abból még van egy csomó karakter romantikusból.
Nem
lehetett
nem
ő
tán.
Valahogy egy
hát
ilyen speciális.
Hát meg annak a humora
neked?
Még ott van, nem?
Igen.
Abban van nem csak romantika, hanem én humor.
Ja. Igen, meg reménytelen szerelem is az anyja.
És ez jó.
Ez nagyon jó, hogy lemondok valakire, csak azért, mert szerelem. Jaj, szóval sok minden van benne.
Meg igen. Azért akkor az lehet, nem, hogy azért a Radnótin elég fajsúlyos darabok kerülnek.
Hát most az utóbbi
évben. Ez idő az utóbbi időben pláne, mondjuk lehet, hogy az elmúlt 10 évet, hogyha nézzük, akkor azért elég a társadalom problémáival foglalkozó és szembesítő darabokat.
Igen, ez egy trend általában.
Ez egy trend, de valahogy erre nagyon ríme lesz, hogy te színész, hogy te meg vágynál arra, hogy egy kicsit, nem, hogy ez elemelkedjél, ez a romantikus hozzáállás is, vagy egyetlen reménytelen szerelem bemutatása. Tehát, hogy ez nekem egy ilyen tök valid vágy, hogy egy színész az, és hozzáteszem, egy néző is, néha arra vágyik, hogy elemeljék ettől. Tehát, hogy igen,
nyitott
értem.
Nyitott kapukat döngetsz nálam.
Igen, tehát, értem, figyelj, hogy rossz. Igen, értem, hogy ezek a problémák. És most nem arról beszélek, nem a színvonaltalan humorizálásról, vagy olyan színházról, ami semmiféle értéket nem képviselt. Nyilván nem erről beszélek, hanem arról, ami a drámairodalomnak a fele legalább. Ami olyan emberi vágyakról beszél, hogy közben szórakoztam.
Hát igen, erre volt a Kripliót, ott álltam talpig vizesen, egy halszagú kötényben.
De
hát
jó,
bocsánat,
volt.
De bazmegeltem a színpadon, és akkor erre
hát,
mondtam,
vagy a 72. Hát, katona is ott volt, annak hát idén a Radnótin, ugye ez még nagyon régen
hát
volt.
És akkor az volt, és akkor miért lettél színész, azért, mert szeretek szép ruhába is veretes szövegeket mondani, hát miért? De ugye ez nem így, tehát nem e felé ment a világ.
Most nézem egyébként, hogy azért van még erre néhány percünk, mert ezt már nem te vagy az első, akinél ezt előhozza Dori, és én maximálisan egyetértek vele, és most nem is ismétlem meg, de szerinted mi az oka annak, hogy ezeket a súlyos darabokat veszi elő a színházban. Értem én, hogy beszélni, vagy kinyilatkoztatni, vagy mondani akar valamit a nézőnek, ott, de hogy ti erről dumáltok ott bent, vagy nyilván nem veszel részt azokon a kerekasztal beszélgetéseken, ahol...
Igen, tehát ilyen tehát, hogy darabválasztás az nem, azt látom.
Abban nem vagytok benne,
abban nincs.
De azért a véleményed elmondhatod, nem?
Hát figyelj, utólag elmondhatom, de hát amíg nem írják ki, de ha meg már kiírták, akkor az el van döntve. Tehát ugye előre nem tudjuk. Figyelj, mert hogy kell aktuális problémákkal foglalkozni, meg társadalmi kérdésekkel. Nem tudom, hogy ez a módja-e, mert legtöbbször csak tudod, így érintőlegesen érintjük azt a problémát. Mert nincs arra konkrétan darab írva. Csak akkor meg nem értem, hogy akkor miért nem írunk rá darabot, érted? Akkor miért nem piszkáljuk meg jobban?
Tehát, mert hogy te a megoldást is szeretnéd betenni.
Hát, akkor menjünk bele mélyenben, érted? Aha. Hogy akkor így csak a jéghegy csúcsát, tehát így megmutatjuk, hogy van ez a problémakör. Hogy és akkor csokkolom a tanár kérdése, erre mutattuk be például többek között a istentelen ifjúságot. És nem tudom, például a katona, ők jobban megpiszkálják a Katona József Színházba ezeket a dolgokat, vagy az Örkénybe. Mi azért még azért bizonyos távolságot azért próbálunk tartani, ez szerintem tudatos a színház részéről.
Őrzitek a polgári közönséget is? Azért?
Igen, de persze, hát mindig küzdelem folyik a fiatalok bevonzására. Mert mindig mondták, hogy a Radnótinak a legidősebb az átlag közönsége.
És
hát igen, mert valahogy így ott maradtak, tudod. Tehát ugye
hála Isten, mert azért
öregedett, és hát ugye a közönségünk is idősebb lett. És meg hát figyelj, már annyira drágák a színház jegyek, hogy már tényleg csak azt tudja megengedni magának, aki...
Meg van egy egzisztencia.
De itt azért tegyük oda zárójelbe, hogy ez nem a színház hibája, vagy persze, nem a színházak hibái. Igen, hát egyszerűen nehéz.
Sajnos ezt
úgy árazni, hogy mindenki megéljen belőle. Figyelj csak, akkor most itt szerintem dobjuk is be ez én Daniel Blake-et, mert hogy egy tökéletes példa arra, hogy lehet egy nagyon nehéz társadalmi ügyet úgy találni, hogy mindenki zokogjon a nézőtéren. Volt is, mielőtt még bekapcsoltuk itt a felvételt, egy kérdésünk felét, hogy te, amikor meghajolsz a végén, mint főszereplőden, és majd kedves hallgató, mindjárt elmondjuk, hogy miről szól az előadás, akkor nézed-e, vagy látod-e, hogy hányan veszik elő a zsebkendőjüket?
Azt nem látom.
De érzékeled a sírásokat?
Igen. Érzékelem meg mit azért hallom, ahogy a papi zsebkendő kikerül az acskóból, tehát
szipogások.
Ezek így hallatszódnak.
Bár amikor mi ott voltunk a
Dórival. Jó esetben zsebkendő kerül ki, de képzeld el, hogy ez a teljesen klasszikus eset történt. Néztünk téged a Daniel Blake-be. Opa! Nem esek szét. Szóval néztünk téged a Daniel Blake-be, titeket. Utolsó sorba szólt a jegyünk, és elindult egy cukorka kicsomagolása. Tőlünk
mindig van.
Balra, de én azért gyakran járok színház, hogy gyakran csomagolnak ki cukorkákat.
Igen,
a környezetben,
de ilyet, én még
tényleg nem. Tehát a néni, vagy nem tudom, vagy a bácsi, vagy hölgy, vagy úgy, nem tudom. Figyelj,
de legalább 10. Volt ez 10 is.
Figyelj, mondjuk 15 óvatosan. Mert óvatosan nyitom, akkor kevésbé zajos.
De annyira óvatos volt, annyira óvatos volt. Vagy lehet, hogy többet nyitott ki egymás után, nem tudom.
Nem tudom, mi történt, gyerekek. De elképesztő volt. Ilyen hosszú cukorkanyitást még tényleg soha nem éltünk meg. Szóval, hogy bedobom ezt a Daniel Blake-et azért, hogy a szünet után aztán mindannyian kicsit így ezt kivesézzük. Ugye itt egy ácsmester, a főszereplő, illetve az egyik főszereplő, aki te vagy, aki egy betegség folytán, hát ideiglenes elveszti az állását, és mindenféle bürokratikus kalamajkába keveredik, szeretne nyilván valamilyen pénzhez jutni addig is, amíg nem tud dolgozni, de hát ez a harc, ez nem könnyű. És közben megismerkedik egy egyedülálló anyukával, aki hasonló problémákkal küzd, és egy csodálatos emberi kapcsolat alakul itt ki. De hogy akkor mindenről a szünet után fogunk beszélgetni Schneider Zoltánnal, aki a kettes szemrendszer mai vendége. Tartsatok velünk!